Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Varga Anna lesz a beszélgetőtársam, a Ferences Világi Rend egyik magyarországi vezetője, és hát igen, kalandos életutat járt be. Kedves Anna, hölgyektől nem illik megkérdezni nagyon, de azért most megkérdezném, hogy melyik évtizedben született.
Igen, 1935-ben, tehát 81 éves vagyok. Még mindig a szívem fiatal, és a Jóisten kegyelméből egészségben élek.
Hol látta meg a napvilágot?
A Salgótarjánban nevelkedtem.
A ferencesekkel ott tudott találkozni, mert nagyjából az ön gyerekkorában telepedtek meg ott a ferencesek. Az acélgyári templomot építették, és mellette a rendházat.
Úgy hívták a templom, a templom a Szent József tiszteletére lett szentelve, és igazán a szerzetesek ott éltek, és ők nagyon-nagyon segítettek minket, amikor nehéz helyzetben voltunk.
Milyen munkát végzett édesapja, hol dolgozott? Ez egy ilyen bányász, meg nehézipari fellegvár volt Salgótarján. Nekünk most is van egy mérlegünk, amire rá van írva, hogy Salgótarján, meg a súlyokra is.
Igen, édesapám nem ott dolgozott, iskolázott ember volt, és műszaki rajzoló, de nem kapott ott munkát. Ő a bátyjának az asztalos műhelyébe dolgozott, és úgy tartott minket az első években, de aztán a Csepel-szigeti repülőgépgyárban kapott munkát, és akkor addig ott dolgozott, amíg le nem bombázták a gyárat. És onnan, ide ő tartalékos tiszt volt, úgyhogy már egész, már akkor, mikor Salgótarjában laktunk, akkor is tartalékos tiszt volt, és behívták őt néha a katonasághoz.
Meddig lakott Salgótarjánban?
Ó, 21 éves koromban menekültünk el, és akkor Salgótarjánból menekültünk külföldre, az már a forradalom.
Vagyis 56-ban.
56-ban, igen.
Ki emlékszik a ferencesek közül esetleg? Volt a híres Marián atya is ott volt. Réz Marián.
Marián atya az én életem előtt volt ott, amikor én még nagyon fiatal voltam. Én ismertem Richter Péter atyát, aki a fiatalokkal foglalkozott. Itt van a fényképe, és itt van a Ferenc is ifjúságról egy fénykép, amit én megtartottam magamnak.
Ott ül középen az atya, és vagy 40 fiatal kis bocskai sapkába. Cserkészek voltak itt? Vagy nem. Milyen egyenruha ez?
Ez a mi ferences egyenruhánk, barna szoknya, ugye ez a fénykép, ez fekete-fehér. Barna szoknya, fehér blúz, barna nyakkendő.
Tehát a ferencesek barnája is ott.
Igen, igen, ott van mi ferences ifjúság.
Tehát ez egy mozgalom volt.
Igen, ferences ifjúság.
Na, és mit csináltak? Mihez hasonlít? Ez énekkar volt, vagy Mária Légió volt, vagy cserkészet volt?
Nem, ez ferences lelkület volt. Az atya tanított minket a Bibliából, úgy, hogy amikor mi annyira szerettük ezt a Richter Péter atyát, mindent megmondtuk neki az életünkből, és akkor ő meg azt mondta nekünk, hogy na, most akkor nézzük meg, hogy erre mit szólna Jézus, ha itt járna köztünk, és akkor mondott egy történetet a Bibliából, ami pont arra volt alkalmas, ami velünk történt. Úgyhogy két dolog volt egész életünkre, nekünk ez számított, hogy ha valami történt nálunk, akármi történt, mindig megkérdeztük magunktól, mit szólna most, ha Jézus itt lenne, és a másik pedig az, hogy a Biblia nem egy őskori történet 1900 évvel ezelőtt, hanem a mi életünkre is alkalmazható.
És ezt egy életre megtanulta ezek szerint.
Egy életre megtanultuk is.
Nagyon jó. Ki van még olyan atya, akire szívesen gondol vissza az akkori, nem is tudom, a templom, akkor már állt a templom, mikor ön úgy fölcseperedett? Tehát már létezett a templom, mert ez egy viszonylag új templom, ugye a Városmajori meg a Pasaréti templom vidéki kistestvére, de egy hasonló betonépület.
Akkor már javában létezett, és a Szent Józsefnek az életéből voltak ottan, vagy Jézusnak az életéből a Szent József ott volt a képeken, festett képek vannak a falon. És nagyon-nagyon örültünk neki, amikor ott tudtunk szentmisén lenni minden nap. És amikor, ja, minden nap ott voltunk, és még egy másik atya, akire emlékszem, az Buszkó Atanáz atya.
Buszkó Atanáz, igen.
És őt pedig Esztergomban 93 éves korában meglátogattam, amikor már visszajöttem Magyarországra, és ő még 93 éves korában a lépcsőn szépen fölment az első emeletre, és nem kellett a liftet használni, és még dolgozott, még gyóntatott, és nagyon-nagyon örültem, hogy még egyszer láthattam őt.
Egy közösségi házat neveztek el a közelmúltban róla, Nyírszőlősön, ott volt ő sokáig, hát előbb csak káplán, ilyen zukkáplán, mert a rendből elzavart ferencesek nehezen tudták megtalálni helyüket, aztán plébános is volt, és a templom építésében mindenben Nyírszőlősön neki komoly érdemei vannak, és most hálából róla nevezték el az egykori plébánia épületet, már nincs papja a településnek, máshonnan jár át a pap, és egy ilyen zarándokszállás a Mária út útvonalába esik, de egy nagyon szép korszerű, és hirdeti a Atanáz atya nevét.
Nagyon örülök neki, egész a szívemhez nőtek ezek az atyák, mert annyira velünk voltak, velünk éreztek, és segítettek minket mindenben.
No, még Salgatarjánnal kapcsolatban van egy érdekes megfigyelésem, a templom szentélyénél vannak ferences szentek, többek között Szent Paszkálnak is ott van egy ábrázolása, de ilyen modern, kicsit szecessziós betűkkel van fölírva, Szent Paszkai, minthogyha Paskai, Szent Paskai lenne. Én először néztem, hogy már még él a paskai bíboros, mikor ott jártam, hogy már szenté avatták itt, de aztán rájöttem, hogy Szent Paszkál, tehát az elbetű az egy vonal csak, és Paskainak olvastam először, de szóval nagyon kedves templom.
Igen, nagyon kedves, és Szent Paszkál érdekes, a veszprémi helyi közössége, a Velencesvári rendnek Szent Paszkál nevét használja, és ez nekem nagyon kedves, mert visszaemlékeztet a gyermekkoromra.
Tehát a salgótarjáni évek szépek voltak, amíg voltak ferencesek, addig meghatározták az önök fiatalságát, ugye?
Igen, így van, de amikor már szétszóratták a ferenceseket, akkor 5 világi papot helyeztek oda be
a rendházba,
igen, és azok is lelkes emberek voltak. Minden hajnalban 5 misénk volt, mert egymás után miséztek. Akik a gyárból jöttek ki, azok mehettek szentmisére, 6 órakor fejezték be, akkor mehettek.
Az éjszakai műszakot.
Akik a gyárba mentek 6-ra, azok is mehettek szentmisére, és én meg 7-kor kezdtem dolgozni. Akkor én is mehettem, még akkor is volt.
Tehát és mentek is az emberek?
Mentek is az emberek, ez volt az egyetlen, amiben belekapaszkodhattunk, a Jóisten. Már emberekben nem bízhattunk meg, a politikában, a kormányban nem bízhattunk meg, csak a Jóistenben.
Hát igen, Salgótarján nem volt megyeszékhely, hát egy ipari település volt, és megbüntetendő Balassagyarmatot, amelyet gentrifészeknek tartottak, Nógrád megye székhelyét átrakták Salgótarjánba, és próbáltak belőle egy kommunista mintavárost csinálni, de ezek szerint hívő emberek lakták, nehéz lehetett ez a feladat az akkori pártvezetésnek.
Igazán nehéz volt nekik, és amikor én dolgoztam, akkor engem is mindig fenyegettek az elbocsátással. Sok embert elbocsátottak, és szóval nem volt könnyű a megélhetés. Engem a Jóisten kegyelméből nem bocsátottak el, mert én a családnak a keresője voltam. Édesapám már a háborúban meghalt. A háború utolsó hónapjaiban meghalt a fronton, hősi halált halt. A házat Csepel-szigeten, ahol laktunk, bombatalálat érte, mi az utcán voltunk, marhavagonokban húzódtunk meg, és akkor végül a nagyszüleim Salgótarjánba befogadtak, mert úgy akkor visszakerültünk oda egy idő után.
Tetszik emlékezni arra, talán Kálvária, most újra látogatható. Én még nem láttam, csak akkor, amikor felújítás előtt volt, de állítólag nagyon szép.
Az a helyzet, hogy a lépcsők nagyon meredekek, és nagyon fájt nekem, amikor láttam, hogy most nem mehetünk oda, de most már nagyon szépen megcsinálták, és igazán öröm mindenkinek, hogy látogatható. És még este, sötétedés előtt is látok embereket ott fönt.
ezek szerint jár vissza ma is Salgótarjánba. Vannak még rokonok?
Nem, csak ismerősök vannak, még ott van a templom, ami nekem a szívemhez nőtt, és oda megyek Szentmisére néha látogatni, és ismerősöket, és akkor mindig sírva jövök el, mert a szeretet, ami hozzáfűz, az megríkat.
Mit tanult, és mi volt a munkája? Említette, hogy fenyegette az elbocsájtás, de végül is megúszta.
Csak az elemi iskolát végeztem el, az 8 év, 14 éves koromban kitanultam a gyors és gépírás is, dolgozni kellett, mert ugye az a háború után volt, és nem lehetett megélni, dolgozni kellett.
És hol dolgozott?
Én 5 különböző vállalatnál dolgoztam.
De mindig Tarjánban?
Mindig Tarjánban, igen, igen. Először gyors és gépíró, aztán könyvelő, aztán pénzügyi előadó, ilyeneket mindig több pénzért, és édesanyám pedig az acélgyárban nehéz munkát kellett végeznie, mert mi nem voltunk kommunista párttagok, és így őt arra kényszerítették, hogy ha dolgozni akar, akkor dolgozzon a nehéz munkán.
3 műszakban dolgozott édesanyja?
Igen, de én a irodába találtam neki munkát, úgyhogy amikor már én dolgoztam, akkor már ő kijöhetett onnan, és irodába dolgozott.
60 éve volt az 1956-os forradalom, és Salgótarján az egyik legszomorúbb epizódja volt, az 56-os eseményeknek a tömeg közé lőttek. Ön hogyan élte meg 56-ot, és hát aztán miért kellett menekülniük?
Hát mi, a húgom is, meg én is részt vettünk a forradalomban, a húgom fegyvert fogott, én a magyar zászlót vittem, hát az nem volt megengedve, magyarnak nem szabadott lenni, egy olyan szovjet tagállamnak kellett volna átfordulnunk, de nem tudtunk, és az volt, hogy akkor mondták, hogy jönnek az orosz tankok, szovjet tankok Salgótarjánba, de nem érkeztek oda, hanem csak később. Amikor már a sortűz volt, 11-et lelőttek, akkor mi már nem voltunk ott. Amikor a forradalom megbukott, akkor úgy volt, hogy már 3 dolgoztunk, a húgom, édesanyám meg én, és mégsem tudtunk elég pénzt keresni, hogy minden nap jól lakjunk. Ugye, mert mi a háború után a semmiből kezdtük, semmink nem volt, még egy lepedőnk se volt, még egy bögrénk se volt. És a szomszédok adtak 1-2 dolgot, és úgy kezdtük, nekünk nehezebb volt. És akkor azt mondta a húgom, hát ő volt az, aki azt mondta, hogy ő kimegy nyugatra, mert már rádióban hallottuk, hogy 10000-ével mennek az emberek, menekülnek, és jeligével üzeneteket is hallottunk, hogy sikerült nekik. De mi, nekünk ott volt a nagyszüleim, meg a nagynéném, aki úgy szintén özvegy volt, és volt egy gyermeke, és mi erősebbek voltunk, mi tudtunk harcolni a kenyérért, az élelemért, amiért harcolni kellett, és segítettük őket. Mi úgy gondoltuk, hogy mi nem tudunk elmenekülni, mert nekünk ott kell maradni. De a húgom erőszakos volt, és édesanyám még azt mondta, hogy már úgy is csonka a család, nem lehet még megcsonkítani, ha téged nem tudunk meggyőzni, hogy maradj, akkor mindannyian megyünk. És akkor
3 elmentek?
4, mert már öcsém ott. Nem, azt nem is mondtam, hogy az öcsém a háborúban született, utolsó hónapokban. Már édesapám tudott róla, de...
Gondolom.
Már igen, tudom, de tudott róla, hogy fogant. De már nem volt ott, amikor az öcsém megszületett, nem élt. És akkor az öcsém már 10 éves volt, a húgom 20, én 21, édesanyám 31. És úgy, hogy úgy volt, hogy akkor elmenekültünk. Tehát úgy, hogy a húgom jött este mondani, hogy holnap megyünk, és akkor egy teherautó indul Budapestre, szállít valamit, hajnalban lent, másnap hajnalban ott voltunk lent, egy szelet kenyeret vittünk magunkat.
Ez mikor? Ez már december, vagy még november vége?
Ez már november 30-án volt, 29-én jött a húgom mondani, hogy ő kimegy mindenképpen, mert nincs remény, itt mi lesz? Megtorlások vannak, vér folyik mindenütt, nem lehet itt maradni. És ott van a kis öcsém, 10 éves, milyen jövője lesz neki? És akkor, szóval hajnalban indultunk, akkor erősen fújt a szél, föld fagyott, keményre fagyott volt, de nem volt hó vagy ilyesmi, és egy ponyvával takart teherautónak a hátsó részén ültünk, ez szállított ilyen nagy ládákat, és azokon ültünk. Salgótarjánban még ugye sötét volt, 2 órával később volt a hajnal, amikor már pirkadt, és akkor egyszer csak megállt a kocsi, a ponyvát földobták, és puskacsőben néztünk, mert ellenőriztek, hogy ki megy, hová megy, mit csinál. Nálunk nem volt semmi, csak az igazolványunk, egy fésű, egy bögre, hogy ne tudják, hogy mi menekülünk. Csak azt mondtuk, hogy a Budapestre megyünk egy rokonunkat meglátogatni a kórházban. És akkor, és itt többször megállítottak. Az utak olyan rosszak voltak, Salgótarján és Budapest között, a főút, hogy kátyúsak, mély gödrök. A kocsinak így jobbra-balra kellett kitérni.
És kellett menni a mezőre is olykor.
Úgyhogy hát az út nagyon hosszú volt. Az úton az emberek megállították, és tessék elvinni minket a következő faluba, gyalog ment mindenki, és akkor elvitte. A vezető nagyon-nagyon kedves volt, mindenkit segített. 60-ban jött egy fiatal ember, aki Budapestről jött, vidékre, mert a feleségét meglőtték az utcán, és kórházban volt, és már Budapesten nem lehetett se gyógyszert, se kötszert kapni, és akkor 60 kilométert kellett mennie, hogy kapjon azt, ami kellett a feleségének. És azt mondta, és megmondtuk neki, hogy mit csinálunk, mert titokba kellett tartani, az ember szökik, mert akkor odaadták, föladták az embert, és akkor kaptak kenyeret érte, vagy élelmet a családnak.
Igen, tehát veszélyes, kockázatos volt.
Kockázatos volt. És akkor mondtuk neki, hogy mi mit akarunk csinálni. Azt mondja, hogy mit fogunk csinálni Budapesten. Mondtuk, hogy fogalmunk sincs. Addig félútig eljöttünk, aztán majd meglátjuk. Azt mondta, hogy jöjjenek be a lakásunkba, mert én úgyis a kórházba megyek a feleségemhez, ott maradhatnak szépen csendben, melegben és veszély nélkül. És akkor a kis lakásában pedig minden ablak fekete papírral volt bevonva, hogy a fény ne menjen ki, ne szűrődjön ki, nem szabad ott fénynek kimenni, hogyha esetleg bombáznak, akkor ne essen oda a bomba, vagy mit tudom én, ez így volt.
November 30-án már ez azért nem volt, nem bombáztak szerintem.
De... Vagy valahogy itt azt a fénynek nem szabad ott kimenni, azt tudom, és adott nekünk egy térképet, hogy nézzük meg, hogy a határnál milyen városok vannak, hogy lehet, mik vannak, mert azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy minden nap megy vonat menekülőkkel a határhoz, az osztrák határhoz, nyugatra. Na és akkor, hát mi ott voltunk, nagyon kellemes volt, hogy ott nem kellett az utcán várakozni. Ő pedig hajnal 4-kor jött a kórházból, hozott nekünk egy vekni kenyeret, mert aznap csak egy szelet kenyeret ettünk egész nap, nem volt más. És akkor mentünk rögtön az állomásra, a vonathoz, akkor már tömve volt, éppen hogy be tudtunk még férni, és álltunk egész végig, de úgy tömve, hogy el se lehetett esni. Hát annyira tömve volt.
Keletibe, nyugatiba? Hol volt ez a vonat?
Én már arra nem emlékszem, sajnos. És akkor mentünk Győr, Moson-Magyaróvár. És Moson-Magyaróvárnál délután 3-ra értünk oda, és az emberek, akik egy páran voltak ott, emberek azt mondták, hogy jaj, de szerencsések vagytok, hogy egy órát késett a vonat, mert az ellenőrök itt voltak, de aztán megunták a várakozást, és elmentek máskülönbe, összeszedik az embereket, és a szovjetek is elviszik. És akkor ott volt egy férfi, aki mondta, hogy jöjjenek a pajtába, ott van szalmaletéve, és lehet ottan. De, és oda is mentünk, de ez a férfi olyan nyíltan, hangosan beszélt, hogy édesanyám azt mondta, hogy
gyanakodott.
Ha, ebben nem bízok meg. És akkor kérdezte tőle édesanyám, hogy mennyibe fog kerülni, hogyha átsegítenek. Ó, egy olyan nagy összeget mondott, hogy ezt nem tudtuk volna még egy személyre se kifizetni. Úgyhogy édesanyám olyan volt, mint egy hadvezér. Édesapám ugye katonatiszt, édesanyám sokszor volt vele, és akkor hát szóval ő vezetett. És akkor azt mondta, hogy gyerünk. Sajnos az ég szürke volt, nem tudtuk, merre van nyugat, nem tudtuk, merre kell menni. Ha az embereket kérdeztük, akkor elszaladtak, mert nem akart. Ugye félt, mindenki félt. És az édesanyám azt mondta, hogy erre megyünk, a főúton. És akkor elindultunk, és csatlakoztak hozzánk mások is.
Azt hitték, hogy önök tudják, merre kell menni.
Igen, és akkor csatlakoztak, és úgy fél órát gyalogoltunk, amikor jött egy ökrös szekér, utánunk, és akkor azt mondta a vezető, hogy na hát üljünk rá, hogyha akarunk, mert ugye sok hosszú az út, de annyira hideg volt, hogy inkább jártunk, inkább lábon mentünk. Édesanyám pedig, meg a kisöcsém fölültek a kocsis mellé, és mondták neki, hogy hová megyünk. Hogy azt mondta a kocsis, hogy rendben van, ő meg a bátyja segít majd nekünk átmenni, csak azt csináljuk, amit ő mond. Tehát akkor sötét volt már, korom sötét, mikor egy udvarba befordult az ökrösszekér, akkor egy kicsi kamrába bementünk, ott egy halvány kis fény volt, és azt mondta, hogy meg sem mukkanjunk semmit, ne beszéljünk, amikor majd az bátya ideér, a körök átvezetnek a határon.
Pénzről nem volt szó?
Édesanyám kérdezte, azt mondta, hogy amennyit tudnak, annyit adjanak. Na ez már megbízható ember volt, ez nem pénzért csinálta, vagy érdekből, és akkor, vagy más érdekből. És akkor tényleg akkor elindultunk, annyira fújt a szél, olyan viharosan fújt a szél, hogy nem hallottunk semmit, nem láttunk semmit úgy szintén, mert olyan sötét volt. A két vezető előttünk ment, két férfi, és le kellett hajolni a földhöz, hogy az ég, ami kicsit világosabb, az éggel szemben a formájukat kivegyük. Alig mentünk egy pár lépést, édesanyámnak az izmai begörcsöltek a lábán, nem tudott megmozdulni. Akkor még elkaptam a férfiakat, mert mi közvetlen mögöttük mentünk. És ők olyan aranyosak voltak, megnyugtattak, hogy ne aggódjanak, csak nyugodtan, szépen. Egy perc alatt édesanyám rendben volt. Azt hiszem, hogy azért, mert olyan nyugodtan beszéltek, és akkor ő megnyugodott, akkor mentünk tovább. Hepehúpás volt az út, ők pedig olyan gyorsan mentek, olyan hajszába voltunk, hogy beleizzadtunk, és a... Ugye jöttek ezek a rakéták, ezek a világosító, olyan, mint a karácsonyfa, és ugye tudtuk, hogy akkor le kell hasalni, és meg sem szabad mozdulni. Olyan annyi fényt ontottak, hogy csodálatos volt. Egész biztos megtaláltak volna, megláttak volna minket, akik az ellenőrök, akik néztek. És akkor sokkal később odaértünk egy folyóvízmederbe, egy kicsibe, egy folyóvízmederbe.
Patakmeder.
Egy patakmederbe, és, de nem volt benne víz, és azt mondták, hogy ez a határ. És olyan kis elemlámpát használtak, hogy aki lehetett látni a tenyerünket, más nem. Átadtuk a pénzt, és azt mondták, hogy előttünk Ausztria, hátunk mögött Magyarország, ott a látó határon, ott vannak fények, azok az osztrák villanyok, arra felé kell menni. És erre eltűntek. És akkor olyan, hogy úgy éreztük magunkat, hogy ott hagytak, nem tudjuk, mit csináljunk, olyan elhagyatottak voltunk.
Három nő és egy kicsi fiú, egy 10 éves kisfiú.
Így van, és akkor a többi ember, aki velünk jött, volt még egy csoport ember, aki velünk jött, és akkor... De ott ugye azt mondtuk, hogy itt a határ, most nem maradjunk itt, gyorsan menjünk. És úgy tűnt, hogy szántóföldeken keresztül mentünk, mert egyik lépésen lebuktunk, a másikban föl kellett.
Igen, tehát a barázdákat.
Barázdákon keresztül. És akkor mentünk sokat, és belefáradtunk, és a fény nem jött közelebb. De addigra már a felhők elmentek, mert a szél elfújta, és mindenütt csillag volt, nem? Akár fény, az mind egyforma volt. És akkor hát csak előre mentünk, sokáig már belefáradtunk, azt mondtuk, hogy most már nem is érdekel, hogy mi lesz velünk, ha valakivel találkozunk, megadjuk magunkat, legyen, ami lesz már, mi tovább nem bírjuk. Teljesen elhalt az idegen minden. És akkor egyszer csak látunk egy falu véget a szemünk előtt. Egy utca volt, és villanypóznák, és éget a villany, és teljes csend, és akkor hát megyünk ott az úton, és jön egy fiatal ember, tisztességes bőrkabátban, már tudtuk, hogy ez nem lehet Magyarország, és megkérdeztük, mi németül beszéltünk akkor mindannyian, megkérdeztük őt, hogy hol vagyunk, azt mondta, hogy Andau a neve ennek a helyiségnek, és csak menjünk egyenesen az úton, az iskolában vannak a menekültek. Odaértünk, volt egy kioszk, ott adtak nekünk forró csokoládét, meg szendvicset.
Hát ez a megváltás volt, nem?
Az olyan, és megkérdezték, hogy mit kérsz, teját, tejet, vagy csokoládét. Hát Magyarországon nem kérdezték, azt kaptunk, ami maradt. És, okay. És akkor, amikor bementünk az ajtón, akkor az iskolába, ebben a tornaterembe, akkor láttuk, hogy pont 12 óra van, és jött egy személy, aki leellenőrizte, hogy nincs-e valami bajunk, sérültek vagyunk-e, egy medical, én nem tudom magyarul.
Egy orvos vagy, egy asszisztens.
Egy asszisztens jött, és megnézte, a húgomnak a lába meg volt vágva, szóval be volt vágva, bespriccelte antiszeptikkel, és akkor ott annyira tömve volt ott is, hogy a gyerekek a fal mellett feküdtek szalmán, és mi pedig édesanyámmal egymás hátának dőltünk, és úgy aludtunk reggelig. Másnap édesanyám azt mondta, hogy sehová ne menjetek, együtt maradunk az ajtónál. Ha ha innen tovább kell menni, akkor mi leszünk az elsők, akkor innen tovább megyünk, mert innen még vissza lehet minket hurcolni. És akkor nem akartunk. És akkor... adatokat kértek, azt megadtuk, akkor egy másik helyre mentünk egy busszal, és a következő nap egy következő, a Bécsbe repülővel Angliába.
Rögtön? Igen? Szóval nem is volt semmi táborozás Ausztriában?
Négy nap alatt az elindulásunktól, negyedik napon.
Akkor nagyon szerencsések voltak.
A jó Isten vezetett mindenütt, és az, hogy hát mi tudtuk a nyelvet, úgyhogy nálunk nem volt probléma.
Már a német nyelvet.
A német nyelvet, tehát ugye nekünk, amikor adatokat mindenütt adatok, adtak bőröndöt, adtak mosakodáshoz felszerelést, szóval egy dolog, ruhákat, valamit, hogy mehessünk tovább. És mindenütt, akárhol, ahogyha a buszra mentünk, az ülésen ott volt szendvics, ital, valami. Tehát mindenütt olyan jó volt, hogy gondoskodtak rólunk, tisztelettel viselkedtek irántunk. És Angliába pedig, Doverba mentünk, a katonai laktanyába, és ott pedig mi annyira örültünk, mi úgy együtt egymást, a húgommal, és édesanyám szobaparancsnok lett mindjárt, mert látták rajta, hogy ő praktikus.
Igen.
És akkor, hogy se ital, se dohányzás, se szemét a földön ne legyen, és ilyesmi. És a húgom meg én mentünk a konyhára, ott segítettünk meg kiosztani az ebédet. Egy nap kétszer volt váltás a menekülteknél, reggel meg este. Mi ott voltunk, hogyha a magyarok jöttek. Hát mi olyan boldogok voltunk, hogy már megmenekültünk. A magyarokat úgy megöleltük, tessék, itt a tányér étel. Ha szomorúak voltak, mondják el, mi a baj, de most már ne szomorkodjanak. Akinek valami fájdalma volt, mentünk és szereztünk nekik valami ellen orvosság.
És meddig voltak Doverben?
Két hetet.
És onnan hova?
Onnan Yorkba, észak-keletre.
Tehát még Anglia.
Igen. Ó, igen. 20 évet voltunk.
Értem, 20 évig Angliában voltak?
Igen.
Oda akartak menni végül is? Hát Ausztriában lehetett választani, vagy ez volt az első lehetőség, hogy a határmenti települést elhagyják, hogy Angliába menjenek. Tehát Anglia volt a cél?
Nem Anglia volt. Dél-Amerikába akartunk menni.
Dél-Amerikába.
Brazíliába, ahol az édesanyám öccse, vagy bátyja volt, bátyja lakott, de azt mondták a Bécsben, hogy kérem, Angliának még van lehetősége, hogy befogad. Igen. Ő befogad még, más országok már nem biztos, és hogyha onnan majd lehet kérni.
Értem.
És akkor, de Angliát annyira megszerettük. Két hónapon belül munkát kaptunk, a csokoládégyárban dolgoztunk, mind a hárman csokoládét pakolni.
Yorkban,
igen, a csokoládégyárban, ahol 10 000 ember volt foglalkoztatva, óriási gyár, és voltak kinti gyáraik voltak, Ausztráliában, meg szóval ez volt a fő csokoládégyár. A Roundtree, Macintosh, úgy hívták, Roundtree. És hát nagyon jó helyünk volt, mindig mondták, hogy ne együnk csokoládét, de minden nap fájt a gyomrunk.
Jó, hát egy darabig aztán utána megunta egy életre, nem?
Így van, igen. És mondom, hogy hát olyan szeretettel fogadtak, és ott egy vallásos csoportnak az iskolájában kaptunk szállást. 50 ember ment Yorkba, kaptunk szállást.
50 magyar.
50 magyar menekült. És családok. És ott ebbe az iskolába kaptunk szállást, a kórházból hoztak ágyakat, úgyhogy megvoltunk minden családnak, most itt külön szobája volt a katonai barakokban, ott egy ágy volt egy családnak.
Tehát 20 évig Angliában élt. És az öccse elkezdett tanulni ott iskolában, önök megdolgoztak?
Így van, az öcsém tanulni kezdett, nem tudta a nyelvet, a gyerekek verték, verekedtek vele, mert ugye idegen volt, nem tudtak vele beszélgetni, nem érezte jól magát, viszont számtanban magasan kitűnt mindenki fölött.
És nem kellett nyelvet tudni nagyon.
És Magyarországon jobb volt a tanítás, mint ott, Angliában akkor, és magasabb szintet értünk el, én is az iskolában, és akkor azt mondta a tanárnő, hogy tessék, nekünk, a szülőknek, a felnőtteknek, tessék már megmagyarázni, hogyan jutott az eredményhez ez a gyerek, mert mi másképp csináljuk, őnek jeles az eredménye, de nem tudjuk, hogyan érte el. Uh-huh. Úgyhogy hát így, és akkor öcsém nem szeretett tanulni ottam, és azt mondta, hogy ő katonának akar menni, és akkor ott volt egy katonatiszt, egy magasrangú katonatiszt, idős, aki már nyugdíjas volt, és szárnya alá vette az öcsémet, és
egy angol katonatiszt?
Persze, angol. És úgy 3-4 évig támogatta, és azt akarta, én azt hiszem, hogy mondjuk 3 évet, azt akarta tudni, hogy tényleg akar-e katona lenni, és alkalmas rá, és hogy tanuljon azért. És 15 éves korában akkor katonának ment angol. Nagyon szerette.
Légierőhöz, tengerészethez, hova? Szárazföld?
Szárazföld, de mindenben volt, hogy szabad esés a repülőről.
Ejtőernyős.
Minden csinált. A dél-francia...
Él még?
Ha, igen.
És ott Angliában?
Most Kanadában él.
Kanadában. De már gondolom, nyugdíjas ő is.
A 70 éves.
10 éves. Ez a katonai karriert futott be végül is.
De akkor nem, kiváltottam, akkor ugye 12 évet írt alá, és 12 évet, hogy egy szerződést kellett írnia.
Igen.
De 9 évvel később megszeretett egy lányt, és megházasodott, vagy hogy is, igen, az kell, a feleséget.
Megnősült.
Megnősült, és akkor már azt mondta, hogy a katonai, ez nem jó, mert akkor már a speciál repülősökkel volt.
Igen.
Tehát a legmagasabb szintre, ahová kellett, és akárhová küldték őt a világban, nem akarta a feleséget ott hagyni, és így 9 évre rá kiváltotta magát. Tehát fizetni kellett a katonaságnak.
Igen, hogy leszerelhessen. És önnel mi lett? Ön leány maradt, vagy megnő, férhez ment?
Én egyedül álló voltam, nekem az volt a célom, hogy a családot támogassam, hogy pénzt szerezzek, irodába mentem. Engem nem érdekelt a házas élet. Én magam szerettem lenni, hogy én oda megyek, ahová akarok, és azt csinálok, amit akarok, és én csak segítettem másokat, amennyire tudtam.
És a gyors és gépírás az angol nyelvtudással előbb-utóbb hasznosítható tudássá vált, vagyis ezen a területen dolgozott titkárnőként, vagy milyen munkákat végzett?
Igen, a gyárban ugye először csokoládét voltunk, akkor kitanultam közben a gép és gyorsírást angolul. Nagyon csalódtam, hogy a magyar gyorsírás nem volt, nem használt semmit ott. Igen, kitanultam, és akkor nagyon az volt a helyzet, hogy hibátlanul végeztem a gépelést. És akkor egy ilyen...
Akkor jó nyelvérzéke van, mert azért meg kell tanulni gyorsan angolul, és nem olyan könnyű az angol helyesírás, mert minden máshogy hallatszik, mint ahogy írják.
Így van, de nagyon szeretem a nyelveket, és érdekelt. És én órákat töltöttem tanulással, amíg mások szórakozni mentek.
És... Tetszik emlékezni olyan angliai magyar papokra, mint Ispánki Béla, vagy Tüttő György, ők Londonban voltak, egymást váltották, londoni magyar főlelkészek voltak.
Nem voltam. Én a magyarokkal nem voltam kapcsolatban, angolokkal voltam kapcsolatban, mert úgy volt, hogy én ott akarom élni az életemet, akkor most már hagyjak föl a magyarral, csak angollal foglalkozzak.
Értem.
És Londonban nem nagyon mentünk.
Hanem... Tehát végülis amíg Anglia volt, Yorkban volt.
Yorkban, meg Wellsben, ami megint egy ilyen, ilyen város, ahol egy nagy bazilika van, vagy templom van, igen. És régi.
De gondolom, hogy anglikán a régi templom, a katolikus az az új.
Igen, anglikán. De az is egy olyan város, ahol minden gyönyörű, öreg. És,
Tehát szeretett Angliában lenni. És 20 év után mégis váltott, nem? Akkor hova került 20 év után? Mondta, hogy 20 évig voltak Angliában. Tehát az 56, 57, 67, 77.
Igen, 77-ben azt gondoltam, hogy én már unom az irodai munkát. Egy olyan személynek voltam, egy magán személynek voltam a titkárnője. Csak ketten voltunk, és úgy tanácsot adott az embereknek, a vállalatoknak, hogyan lehet felemelni a szintet, amin eladtak, vagy foglalkoztak. És, és akkor azt mondtam, én már unom a irodai munkát, valami más kéne csinálni, és Perzsiában találtam egy olyan munkát.
Perzsiában?
Igen, Irán.
Vagyis Irán.
Olyan munkát, ahol egy család két gyermekét kellett angolra tanítani. Ők még nagyon kicsinyek voltak, még nem jártak iskolába.
A perzsa sahnál dolgozott?
Hát a sahnak a testi biztonságát őrző személynek a családjában. Tehát, hogyha ha én a kisgyerekekkel mentem a parkba, akkor volt ott egy őr, aki fegyverrel, vagyis pisztollyal, aki minket felügyelt, hogy nehogy valaki megtámadjon minket.
Az ez egy nagy kaland elmenni egy egyedülálló hölgynek egy muzulmán országba. Nem volt kockázatos ez? Végül jó dolga volt?
Nagyon jó dolgom volt. Nagyon jól megférnek az emberek, hogyha tudják, hogy ők a saját vallásukban gyökerezettek.
Tisztelik azt, aki istenfélő.
Tisztelik azt, aki istenfélő, ugyanúgy egy Istent tisztelnek, Szűz Máriát tisztelik, és Jézust is, de őt úgy mondják, hogy...
Egy a proféták közül.
Úgy van, így van. De mivel ők látták, hogy én istenfélő vagyok, így, és szeretem a gyerekeket, és mindent szeretettel csinálok, így engem tiszteltek, és odaadták a sofőrt minden vasárnap, hogy vigyen le, 25 kilométerre volt a város, a Tehránban voltunk, de fönt Semirán útján.
Tehát tudott misére menni?
Minden vasárnap.
Tehránban? Igen?
Minden vasárnap.
Tehát a katolikus templomot létezett, valamelyik szerzetes rend által volt vezetve? Kik voltak ott? Kik, milyen papok szolgáltak ott?
Világi pap, nem szerzetese. És volt egy nagy katedrális, és mindig minden vasárnap tömve volt, tele volt.
Európaiakkal?
Ott élő emberekkel, akik ott
éltek. Tehát voltak helybeli keresztények akkor ezek szerint?
Igen, nagy számban voltak, igen. És szépen megfértek a muzulmánokkal, semmi bajunk nem volt, csak akkor, amikor már ott is a forradalom.
Meddig volt kint? Tehát 77-től meddig?
77-78 végéig.
Ja, csak ilyen rövid ideig volt kint végül is?
Igen.
Igen, mert akkor volt, hogy a sahot száműzték talán, ugye, meg amerikai követséget elfoglalták, tehát az ajatollahok korszaka akkor kezdődött, ugye? Tehát ez a fundamentalista fordulat.
Igen, Franciaországból jött ő vissza, és mindent fejére fordított, és akkor a...
Mint a Khomeini.
A Khomeini, igen. És a sahnak menekülnie kellett, és mi pedig a család, ahol én dolgoztam, elmenekültek Amerikába, álnéven, mindenki álnéven. És én megkérdezték tőle, mit akarok csinálni, és mondtam, hogy én velük akarok menni. Mert ugye én, ugye az apa, a gyerekek apja, az mindig külön volt tőlünk, hogy nehogy minket hogy mi a veszélybe hozzon.
Már így, amikor az a forrongás volt.
Amikor az a forrongás volt, igen, amikor menekültünk, igen. Akkor ő külön volt, hogyha őt megtámadják, akkor a család ne legyen támadás alatt. És úgy, hogy mi Amerikába mentünk a család, én a családról beszélek.
Amerikába,
hogy,
az USA-ba?
Igen, és New Yorkba, aztán mentünk Hawaii-szigetére, és ott laktunk valami 3 hónapot, és érdekes volt, mert... Ugye én megtanultam perzsául, és értettem, hogy mit beszélnek. Az újságot is tudtam olvasni, de nagyon nehezen. Ugye balról jobbra olvasák. Úgyhogy én tudtam, hogy miről beszélnek, és jött egy, mi 3 hónapig voltunk Hawaii szigetén, Honoluluba, és akkor jött egy ügynök, hogy ott házat akartak venni, hogy ott eddig úgy csak úgy laktunk, bérelt házba, és akkor délelőtt jött az elnök, megbeszélték, aláírták a papírokat, délután 3-kor azt mondta az anyja a gyerekeknek, azonnal pakolni és megyünk. Úgyhogy én tudtam, hogy megtaláltak minket. Szóval azok, akik keresték a sát, meg akik vele dolgoztak, én úgy vettem ki, hogy megtaláltak, menekülni kell.
Tehát, hogy veszélyben vannak még Amerikában is? Tehát, hogy utolérik önöket a... És a sah is ott volt önökkel ekkor?
Nem.
Tehát ez a testőre volt, aki...
Testőre, úgy van, ez a helyes szó. Mm-hmm. És igen, és akkor álnéven házat vettek New Jersey-be, folyó másik partján, és nagy házat, és én is ott voltam velük. Én ugye, ahol angolt kellett beszélni, hogy segítettem, akkor már a kisebb gyermek már óvodába ment, a nagyobbik pedig iskolába ment, 2 lány volt.
Egy feleség volt, vagy pedig több nejűség volt?
Egy nejűség volt, egy feleség. Nem, ott nem voltak, nem volt több nejűség egyáltalán, én nem. És akkor, ja, az apát már nem is láttuk azután, a Honoluluba ott volt velünk. Igen, én főztem a reggelit, olyan jó volt. Nagyon intelligens ember volt, tudott angolul beszélni, és nagyon intelligens, finom lelkű, finom ember volt.
Meddig szolgált ilyen minőségben angol tanárként ennél a családnál?
Amíg a gyerekek iskolába nem mentek, és el nem rendeződött az ügyük.
Hányat írtunk, amíg ez tartott?
Azt hiszem 80-at, igen,
1980-at. Utána mi következett az ön életében?
Utána az öcsém addig, az öcsém az volt neki, hogy ő kitanulta a komputer technikát, és úgy dolgozott, mint komputer programozó.
Már Kanadában, vagy még Angliában?
Angliában, amikor ott hagyta a katonaságot. És utána pedig elküldte az angol állam őt a felszabadított Zambiába,
Afrikába,
és ott élt egy pár évet, aztán elment Dél-Afrikába is. Amikor én abba hagytam a szolgálatot ennél a perzsa családnál, akkor elmentem őt meglátogatni Dél-Afrikában. És mindjárt munkát kaptam, és ott ragadtam 23 évet.
23 évet élt, tehát a 80-as évek, 80-as évek, 90-es évek, tehát a 2000-es évek elejéig Dél-Afrikában élt?
Így van, 2002-ben jöttem vissza Magyarországra, 14 évvel ezelőtt.
És most Veszprémben él.
És most, hát én Zircen lakom.
Zircen?
Gyönyörű Zircen, az apátság épületében, az idősek
otthonában. Az idősek otthonában, igen.
Az idősek otthonában.
Ó, hát akkor még meg is kóstolhatja az apátság sörét.
Ja, csak egyszer kaptunk, és majd panaszkodnom is kell. De azért az én ismerőseim hoznak nekem sört.
Jó, ja. Jaj, de jó, na, nagyon stram hölgy tetszik lenni. Dél-Afrika milyen volt, mit tetszett ott csinálni?
Dél-Afrikában egy parlamenteri képviselőnek voltam a titkárnője, de a tanyáján maradtam, nem mentem parlamentbe, ott neki egy másik titkárnője volt. Hát a lakásától 2000 kilométerre volt a parlament, repülővel járt, de nem minden nap, hanem ugye minden hónapban mondjuk egyszer vagy két hónapban egyszer jött haza.
Pretória, ugye, a főváros, és Fokvárosban laktak, vagy hogy?
Nem, ő Fokvárosban volt a parlamentben, és én pedig a Dragon Mountains, én pedig a hegyekbe laktam, Durbanhoz közel, a hegyekbe laktam, ott volt neki a tanyája a hegyekben. Nagyon szép.
Hát gondolom, hogy az Istennek a fejükre estek című filmből ismerem ezt a Botswana és a környék vidékét, hát mesés vidék, hogyha olyan, mint a filmben volt.
Igen, hát valóságban minden egy kicsikét más, mint a filmben van, mert ott a feketékkel együtt dolgoztam, megszerettem a fekete egyszerű embereket, akiknek mindig mosoly volt az arcán. Nem a világ minden gondjára gondoltak, hanem csak a családjukra. Családszerető emberek voltak.
De egyszer majd részletesebben kikérdezem Dél-Afrikáról, de a hazatérés és a ferences világirendről szeretném még kérdezni, így beszélgetésünk vége fele.
Ferencesekről szeretném mondani, hogy Angliában nem találkoztam világi ferencesekkel, noha vannak, ott tudom, de ott, ahol én voltam, nem találkoztam. A szűzanya tisztelőkkel viszont sokat találkoztam, és hozzájuk csatlakoztam, tehát azzal a csoporttal voltam. Amikor Dél-Afrikába kerültem, ott pedig találkoztam a ferencesekkel, és csatlakoztam hozzájuk. És
a ferences világi rendhez ott került közelebb.
Igen, és ott örökfogadalmat is letettem, a örökfogadalmamat, és amikor visszajöttem ide Magyarországra, 2007-ben pedig megújítottam a fogadalmamat, most már nem a harmadrendre, hanem a világi rendre.
Igen, mert egy névváltozás történt 6. Pál kezdeményezésére, de Magyarországon ez csak a rendszerváltozás után valósulhatott meg, amikor újra alakult Magyarországon is a ferences harmadrend utódja, a világi rend.
Igen, így van, és ez így jó. És ott van egy kis csoportunk.
Hol?
Veszprémben, a helyi közösség, ott szolgálok.
És ez a már említett Szent Paszkál oltalma alatt lévő közösség?
Így van, őről neveztük el, és olyan érdekes Szent Paszkálnak az élete. Nem is tudtam, hogy milyen, csak úgy ámultam, amikor a képzési felelősünk előadta, hogy milyen élete volt. Hogy mennyi sok ember van, aki kiváló istentisztelő.
Vannak szép példaképek.
Nagyon szép példaképek, igen.
És hát a ferences világi rend vezetésében milyen szolgálat, munka jut önre? Hát sok nyelvet tud, tehát gondolom, hogy ez az a terület, amivel a nemzetközi kapcsolatok tartása?
Igen, az országos tanácsnak is tagja vagy voltam. Most a nemzetközi tanácsnak a helyettese vagyok, és csinálok néha fordításokat, amikor szükség van rá. Voltam 2014-ben Olaszországban a nemzetközi káptalanon, és onnan jelentettem, hogy mi.
Amikor is egy magyart választottak meg minisztergenerálisnak, ugye?
Igen, ami büszkeség.
Kaiser.
Tibor, igen. Kauzer Tibor.
Kauzer Tibor, igen.
És ő olyan, annyira közvetlen, hogy bejön hozzánk, és beszélget velünk, és nem távol tartja magát, hanem még mindig velünk van, és velünk is foglalkozik. És a helyi közösségben, Veszprémben most fognak leváltani, mint miniszter. És
mert a helyi közösség vezetőjét miniszternek hívják, tehát egy miniszterasszonnyal beszélek tulajdonképpen. Egyelőre még miniszter.
Szolgálattevő.
Magyarul szolgálattevő, igen.
Igen, és most választottak meg a régióban gazdasági felelősnek, úgyhogy minden lében kanál vagyok.
Tehát Zircen él, ciszterci szerzetesekkel akkor találkozik, mert ők azok, akik miséznek ott. Elizeus atya, meg még egy pár kedves idősebb atya van, talán fiatal is van. Hát az apátjuk fiatal.
Igen, az apát, Sixtus atya fiatal, és ott van Lőrinc atya, aki a plébános, ő is nagyon sokat dolgozik, és nagyon közvetlen lehet vele beszélgetni. Aztán az idősek közül ott van Cike János atya.
Igen, ő egy jogász, ő most volt, azt hiszem, aranymisés.
Így van, nagyon jól tetszik tudni. És ott van Katona Farkas atya, aki hidegségen volt 32 évig, vagy 36 évig plébános.
Hogy került Zirce?
Úgy kerültem oda, hogy először a húgomnál Kalocsa közelében egy falun laktam, a húgomhoz közel, mert ők már előbb visszajöttek Magyarországra, ő meg a férje. És hát nagyon jól éreztük magunkat úgy egymás közelébe, de én valami másra vágytam. És akkor körülnéztem az országban, és azt láttam, hogy a Dunántúl tetszik nekem, és amikor Zircen 2005-ben Justin atya, a szerzetes, ciszterci szerzetes megalakította ezt a
az idősek otthonát?
Igen. Hát mondom, egy apátsági épületben lakni, ott élni, ott van az arborétum, a templom ott van így pár lépésre, a bazilika, gyönyörű bazilika. Hát mondom, itt nagyon jó lesz lakni, és akkor jelentkeztem, és bejutottam, úgy kerültem oda.
Nagyon szépen köszönöm. Utolsó kérdésem, Szent Ferenc meghatározó kezdve a salgótarjáni ferencesek révén, a mostani életéig is. Mi a szép abban, hogy az ember ferences?
Az, hogy van egy olyan szent, akinek nem volt semmije, aki csak úgy csodálatra méltó, hogy egy ember, akinek gazdag szülei voltak, azt választotta, hogy ő olyan akar lenni, mint Jézus. Tehát semmilyen ne legyen, és csak az Istenre hagyatkozik, és Isten szolgálja. Ez annyira csodálatra méltó, hogy utánozni szeretném mindenben.
És az a jó, hogyha vannak ebben társai is az embernek, nem?
Természetes, és nagyon jó, és mi nagyon jól összetartunk, ferencesek. Egymást segítjük mindenben, értesítjük egymást, ha valami történik, akkor imád kérünk, vagy hálát mondunk együtt. Ez nagyon sokat jelent. Az embernek kell egy társaság, ahová tartozik, ahol szeretik, ahol befogadják, elfogadják, és így építjük egymást.
Varga Anna volt a beszélgetőtársam. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.